Szeretettel köszöntöm az ember emlékezett hallgatóit. Ma a marslakókról beszélgetünk. Ne ijedjenek meg, nem egy tudományos, fantasztikus műbe pillantanak most így bele, de mégiscsak tudományról beszélgetünk, és fantasztikus emberekről beszélgetünk. Hargitai István akadémikussal, aki több könyvet is jegyez ebben a témában, a Teller című könyvet, a Marslakók bölcsessége című könyvet, az Öt világformáló marslakó című könyvet, az Idézhető Naimai János című könyvet, és még sok-sok más tudománytörténeti munkája is van. Szeretettel köszöntöm.
Köszönöm a meghívást.
Ha marslakókról beszélünk, itt magyar tudósokról van szó, ugye?
Magyar származású amerikai tudósokról van szó. Definiáljuk, hogy kik voltak a marslakók, mert erre vannak különböző meghatározások. Én azt követem, amit ők maguk is vallottak magukról. Öt tudósról van szó, mind az öten Budapestről felső középosztálybeli zsidó családból származtak, mind az öten antiszemita hazájukból voltak kénytelenek távozni, mind az öten ragyogó tudományos pályának indultak neki Németországban, azután az Egyesült Államokban, és mind az öten ezt a ragyogó pályát tették kockára akkor, amikor úgy érezték, hogy az Egyesült Államoknak és a szabad világnak szüksége van az ő közreműködésükbe, a védekezésben, a II. Világháború idején, és aztán a hidegháború idején.
Egyáltalán ez a kifejezés, hogy marslakók, ez hogy alakult ki? Marx Györgynek van egy könyve, ebben ír róla, hogy szerinte hogy alakult ki, ezt hitelesnek tekinthetjük?
Igen, minden anekdótát hitelesnek tekinthetünk, bár nagyon sokfélék ezek az anekdóták, vagyis nincs egyetlen pontosnak nevezhető kiválasztott anekdóta. Nekem a következőt tetszik a legjobban. A Manhattan terv idején, amikor az amerikai atombomba készült, Enrico Fermi, a 20. század egyik legnagyobb fizikusa, morfondírozott arról, hogy hogy lehet, hogy ilyen sok magyar fizikus vesz részt ebben a projektben, és akkor Szilárd Leó azt mondta neki, hogy nem magyarok, hanem marslakók, csak álcázásul beszélünk magyar. Ez egy változat a marslakók legendájának.
Milyen változatok vannak még?
A legszélsőségesebb változat a Marx Györgynek az, hogy mindenki marslakó volt, aki nyugatra került, és ott öregbítette Magyarország hírnévét. Ez a meghatározás egy kicsit elmossa a származásukat, az okot, amiért emigráltak, és ezért nekem nem tetszik.
Nézzük akkor meg a neveket. Öt embert említett.
Kármán Tódor, Szilárd Leó, Wigner Jenő, Naiman János és Teller Ede.
Mi a közös bennük?
Elsőbb az közös bennük, hogy honnan jöttek, és hogy mit tette őket különlegessé. Honnan jöttek? Felső középosztálybeli zsidó családokból, Budapestről. Közös bennük az is, hogy kitűnő, kiváló, nagy tudósok lettek, és közös bennük az is, hogy ezt a tudományos pályát egy időre kockára tették azért, hogy harcoljanak a náci Németország ellen, és aztán ugyancsak megvédjék az Egyesült Államokat és a szabad világot az imperialista szovjet törekvés.
Menjünk még vissza a gyerekkorba, vagy az ifjúkorba. Nagyon behatárolható az a kör, ahonnan érkeznek, és az a tanári kör is behatárolható, amely tanította őket.
Mindennel, amit eddig elmondott, egyetértek, azért szeretnék vitatkozni is ezzel, ugyanis különösen az újságírói hozzáállás általában azt favorizálja, hogy a dolgokat kontrasztosan jelenítsük meg. Ezért nem csak Budapest, nem csak Magyarország, hanem az egész világ egyik legkiválóbb középiskolája, gimnázium, az Evangélikus Fasori Gimnáziumra koncentrálják sokan ezt az egész ifjúkort, holott Magyarországnak és Budapestnek is ezen belül egész sok kiváló középiskolája volt, gimnáziuma volt, és a marslakók sem mind ugyanabba a gimnáziumba jártak. Közülük ketten valóban az evangélikus gimnáziumba, a Fasori gimnáziumba jártak. Kármán Tódor a Trefort utcai egyetemi gyakorló gimnáziumba járt, ugyanoda járt Teller Ede is, tehát oda is ketten jártak az öt marslakók közül, Szilárd Leó pedig a 6. kerületi főgimnáziumba járt. Tehát itt már három gimnáziumot említettünk, de továbbiakat is említhetnénk kiváló budapesti és nem csak budapesti gimnáziumok között. A Piarista gimnáziumból két későbbi Nobel-díjas került ki.
Ez az oktatás, ez nagyjából a század előnek a vége, tehát itt az első világháború időszaka, illetve az utána következő időszak, ugye?
Egy kicsit szélesebb, mert Kármán Tódor kb. 20 éve volt idősebb, mint a többiek, és meg a többiek között is majdnem egy évtizednyi skála van, de nagyjából erről van szó, igen.
Hogy jellemezhetjük akkor a magyar középiskolai oktatást, és ezeket hát a gimnáziumokat?
Ez egy fantasztikus dolog, mert az akkori magyar gimnázium, azt mondhatnám, hogy ez egy alkotó műhely volt. Mint alkotó műhely, az akkori magyar gimnázium szerepel a Nobel-díj múzeumban is, Stockholmban, ott különböző témákat jelenítenek meg, és Magyarországról, és tekintett a viszonylag sok magyar Nobel-díjasra, a magyar gimnáziumot emelték ki. Vannak fényképek a tanári karokról, a evangélikus gimnázium tanári karáról készült fényképet, ha megnéz az ember, csupa marcon a bajuszos férfi tanárokat látunk. Abszolút nem volt nőies ez a foglalkozás. Ezek között, a tanárok között voltak olyanok, akik önálló tudományos kutatással foglalkoztak, sőt, volt olyan is, aki a Magyar Tudományos Akadémia tagja volt. Nagyon magas színvonalú oktatás folyhatott. Az a kérdés is felvetődik, hogy akkor 8 évig járt a gimnáziumba a tanulók, hogy ezek a különleges tehetségek, hogy volt türelmük 8 évet iskolába járni? És láthatóan volt türelmük, mert az iskola lekötötte őket, a kötelező tananyagon kívül voltak önképzőkörök, ahol önálló tevékenységre volt lehetőségük, Wigner Jenő is tartott fizika előadásokat, és nem csak a tudományos önképzőkör tagja volt. Izzó intellektuális légkört képzeljünk el, amely légkört nem csak a tanárok képviselték, hanem a tanulók is. Harsányi János, aki közgazdasági Nobel emlékdíjat kapott, ugye az nem igazi Nobel-díj, emlékdíj, de hát egy nagyszerű kitüntetés, mesélte azt, hogy 60-an voltak egy osztályban, ami ugye a mai elképzelések szerint lehetetlen tanítani egy 60 fős osztályban, pedig ez volt, és azt mondta Harsány János, hogy ő életében többé nem volt olyan gazdag intellektuális közegben, mint amikor az osztályában volt, ő is a Fasori gimnáziumban járt. Nehéz túlbecsülni azt, hogy mit jelentett a magyar gimnáziumban az időben, és én hozzátennék egy kicsit kellemetlen megjegyzést, hogy azóta csak csökkent a színvonaluk a magyar gimnáziumnak, és még ma is jónak mondhatjuk a magyar gimnáziumot. Akkor képzeljük el, hogy 100 évvel ezelőtt milyen volt.
Egy történész úgy fogalmazott, hogy a magyar érettségi az 1918 előtt szinte egy doktori fokozatnak felelt meg. Tehát, hogy olyan magas szintű követelmények voltak.
De amikor túlzásokba esünk, akkor viszont csökkentjük a valódi értékeket. Ha azt mondjuk, hogy a magyar érettségi egy doktori disszertációval ért fel, akkor ez olyan túlzás, amivel elhihetetlenné tesszük azt, amit egyébként az előbbiekben is elmondtam a magyar gimnáziumról. Ez egy túlzás. Azt is szeretném hozzátenni, hogy hajlamosok vagyunk idealizálni a múltbéli dolgokat. Ez megint csak azért helytelen, mert akkor nem fogunk tisztán látni. Teller Ede például nagyon elégedetlen volt a saját tanulási lehetőségeivel a mintagimnáziumban. Elmondta azt, hogy amikor más megoldást javasolt a fizika órán, mint amit a tanár előadott, akkor a tanár nagyon negatívan reagált erre, és azt mondta, hogy te valószínűleg megbuktál tavaly, és azért tudsz ilyen dolgokat most előhozni, holott hát természetesen erről szó sem volt. Egy másik alkalommal Teller szeretett volna konzultálni a fizika tanárával, behozott egy könyvet, ami egy modern szemléletű fizika tankönyv volt, amire a tanár nem szólt semmit, csak elvette tőle, és csak az érettség után adta vissza neki a könyvet. Szilárd Leó úgy nyilatkozott, hogy sajnos a kötelező tananyagból nagyon kevés újdonságot tudtak megtanulni, és egy barátjával együtt saját kis privát szemináriumot tartottak, amivel továbbképezték magukat. Tehát ne idealizáljuk a dolgokat. Ezzel szemben természetesen van az, hogy az evangélikus gimnázium ott volt Rácz László tanár úr, aki nagy gonddal és odafigyeléssel törődött a diákjaival. Neumann Jánosnak szervezett egyetemi oktatót, hogy akkor, amikor Neumann már mindent megtanult, amit Rácz László át tudott neki adni, akkor tovább tudjon új dolgokat tanulni. Wigner Jenőnek pedig könyveket adott, hogy képezze magát. Wigner úgy nyilatkozott, hogy bár Wigner egy osztállyal Neumann fölött járt, matematikában 3 osztállyal alatta volt. Hát ez persze Wignerre is jellemző volt, aki ugye szerette az ilyen önkritikus megjegyzéseket megtenni. A másik megjegyzése pedig az volt, hogy Rácz László reálisan fölmérte, hogy kinek mire van szüksége. Neumannak már nem voltak elegek a könyvek, neki szervezett egy egyetemi oktatót. Wigner Jenő mondta magáról, nem volt annyira kiváló tanuló, neki elég volt az, hogy könyveket adott a tanár úr, hogy képezze magát. Tehát ez megint csak egy ilyen szerény hozzáállás, de nyilván valamennyi igazság volt ebben.
Megjelenik azért az egyéni gondoskodás egy kiváló tanítványról.
Egész különleges egyéni gondoskodás, így van. Megint csak ne misztifikáljuk a dolgokat. Nagyon sok zsidó tanuló járt az evangélikus gimnáziumba. Ez egy bizonyos toleranciát is jelent, de hozzá kell azt is tenni, hogy a tandíjak nagyon különbözők voltak felekezetek szerint. Azoknak az evangélikus tanulóknak, akiknek kellett tandíjat fizetni, azoknak volt egy alaptandíja. A reformátusok annak a kétszeresét fizették, a katolikusok a háromszorosát, és a zsidó tanulók után a szülők az ötszörösét fizették. De tény, hogy nagyon sok zsidó tanuló is járt az evangélikus gimnáziumba.
Azért itt a tanulóknak a saját öntevékenysége, a motivációja az jelentős szerepet játszott a sikerben.
Motiváció fantasztikus volt, így van. Én mindig nagyon szomorú vagyok attól, amikor mondjuk egy mai gimnáziumban a jó tanuló szorgalmas diáknak egy kicsit el kell titkolnia az érdeklődését és a szorgalmát, mert valahogy a közvélemény az nehezen tolerálja az igyekezetet, a szorgalmat és a kiválóságot. A jó tanár, meg egy jó iskola próbál olyan légkört teremteni, hogy inkább ösztönözze az előmenetelt, és ne a középszerűséget favorizálja.
A középiskolai éveikről beszéltünk, de hát ez 18-19 évesen ez véget ért, ez a középiskolai időszak. Tovább tanulnak nyilvánvalóan egyetemeken, és ez már jóval szortabb, mint amiről eddig beszéltünk. Hogy jutnak el addig, hogy aztán találkoznak a 40-es években a Manhattan tervben?
Kármán Tódor végig a Budapesti Műszaki Egyetemre járt, és még a tudományos tevékenységét is itt kezdte, de doktorálni már Németországba ment. Szilárd Leó, most életkor szerint megyünk, ő beiratkozott a Műszaki Egyetemre, aztán be kellett vonulnia, jött az első világháború, rögtön a világháború után szerette volna folytatni a Műszaki Egyetemen, de a nacionalista diákok lerugdosták a műegyetem lépcsőjéről, mondván, hogy zsidó. Így került Németországba, és ott folytatta ragyogóan az egyetemen. Wigner Jenő is elkezdte a Műszaki Egyetemen, de azután Németországban folytatta és fejezte be. Neumann János egyetemi tanulmányokra egyből Berlinbe ment, majd Zürichbe, vegyészmérnökként végzett, Wigner Jenő ugyancsak vegyészmérnökként végzett. Neumann az egyetemi tanulmányok mellett párhuzamosan megcsinálta a matematikai doktorátust, ez Budapesten, de nem látogatott előadásokat, csak ledoktorált. Már ezekből a gondolatokból is le lehet szűrni azt, hogy a magyar egyetemek abban az időben nem voltak azon a szinten, mint a magyar gimnázium. De természetesen belejátszik az is, hogy volt a numerus clausus, a első világháborút követő európai életben az első ország Magyarország volt, amelyik antiszemita törvényt vezetett be. És igaz, hogy ezek a marslakók járhattak volna egyetemre, fel is vették őket, de képzeljük el azt a légkört, amiben kellett volna élniük, és ezért egymás után elhagyták Magyarországot, és Németországban folytatták.
Az akkor még, ugye 1933 előtti Németországban.
Úgynevezett Weimári Németországban, amely egy demokratikus ország volt. Én nem azt mondom, hogy antiszemitizmus mentes volt, de szabadon tanulhattak, és kinőhették magukat.
Amit elmondott abból, az is kiderült, hogy ezek a jövendő tudósok több tudományterületben vetették észre magukat. Tehát nem mondhatjuk azt, hogy csak fizikus volt, vagy csak kémikus volt, vagy csak matematikus volt, vagy csak ott persze idézőjelben teszem, az is elég lett volna.
Ez egy nagyon, nagyon fontos és nagyon jó gondolat, abszolút jellemző volt rájuk. Az is, hogy amit egyszer megtanultak, mondjuk Wigner Jenő, akit úgy ismerünk, mint elméleti fizikus, és elméleti fizikusként kapta Nobel-díjat is, holott végzettségét tekintve vegyészmérnök volt, és a vegyészmérnöki ismereteit is kamatoztatta a Manhattan terv idején, amikor az anyagok kezelése, az anyag ismeret, az anyagok előállítása, viselkedése, extrém körülmények közötti viselkedése különösen nagyon fontos volt, és ez az, ami lehetővé tette Wigner számára azt, hogy értse a mérnökök nyelvét, és meg tudja beszélni a mérnökök azt, hogy az atomreaktor megépítésénél milyen követelmények vannak. Mindegyik, mind az öt marslakó, bár elméletben is óriásit alkotott, mind az öten a gyakorlati kérdések iránt is érdeklődtek. Neumann Jánost is nagyon elméletének tarthatjuk. Írt egy olyan könyvet, hogy a kvantummechanika matematikai alapjai, egy úttörő jelentőségű könyv volt, mert nagyon sokan ebből értették meg aztán, hogy tulajdonképpen mi is az a kvantummechanika, de őt nagyon érdekelték a gyakorlati kérdések. Amikor a kísérleti robbantás történt, atombomba robbantás 1945. júliusában, az első között rohant oda, lehet, hogy volt a legelső, hogy megnézze, hogy mi történt ott azon a tesztelési helyen. Vannak, akik azt gondolják, hogy ott egy sugárfertőzést kapjuk, ami aztán korai rákbetegségét és halálát okozta. Mind az öten abszolút érdeklődtek a gyakorlati kérdések iránt, és Neumann János, aki ebben a nagyon elvont tudományokkal foglalkozó Princetoni intézetben dolgozott, ott megvalósított egy műhelyt, egy igazi műhelyt, ahol képekkel dolgoztak, ahol ő megkonstruálta természetesen egy csomó kiváló szakember segítségével az első modern tárolt programozású számítógépet.
Szóval az fontos, hogy a különböző tudományterületek között otthonosan mozogtak, és igen, a határterületeken is.
A határterület, ez a szó, ez kulcs szó, mert a legtöbb nagy felfedezés határterületeken szület. Szilárd Leót is hadd mondjam példának, ő már a háború előtt felismerte, hogy a biológia lesz a legközelebbi frontvonala a tudománynak, és szeretett volna biológiai kérdésekkel foglalkozni, ebben megakadályozta a világháború, de a világháború után valóban molekuláris biológiai kérdésekkel is foglalkozott, és ott is óriási eredménye lettek, csak azok kevésbé ismertek, mert ugye annyi minden mással foglalkozott.
1933-ig Németországban ezek szerint viszonylag biztonságban működhettek, de utána már nem. Hogy jutnak ki az Egyesült Államokba? Különböző utak vannak, vagy nagyjából ebben is lehet típusutakat felfedeznünk?
Hát öten voltak, tehát statisztikáról itt nem beszélhetünk. Kármán Tódort már nagyon korán kezdték hívni Amerikába, a kaliforniai műszaki egyetemre, amelyik kis egyetemből fejlődött ki a világ egyik legkorszerűbb és legismertebb műszaki egyetemévé. Ma se nagy egyetem, de nagy nevű, és megérdemelten nagy nevű, és oda hívták, és először elhárította, de aztán idővel, még a nácik uralomra jutása előtt elment Amerikába. Ugyanezt történt Neumann Jánossal, akit Princetonban először az egyetem, és aztán a kutatóintézet hívott meg, és Wigner Jenő is, mert szerettek volna Neumann mellé egy partnert, hogy ne érezze magát teljesen egyedül. Ez is egy kicsit Wignernek az interpretációja, hogy Neumann egy nagy tudós volt, és akkor őt odavitték társul, de hát lehet, hogy van is ebben valami. Aki ott maradt Németországban a nácik uralomra jutásáig, az Szilárd volt és Teller volt. Mind a ketten tulajdonképpen először Európában találtak másik helyet, Teller először Kopenhágában, aztán Londonban, Szilárd is először Londonban, és aztán úgy kerültek Amerikába. Szilárdra jellemző az ő nagy előrelátó képességére, hogy úgy nyilatkozott, hogy a következő világháború előtt egy évvel fog elmenni Európából. Az emberek megdöbbentek, hogy honnan fogja tudni, hogy egy évvel a háború kezdete előtt kell elmenni, de ez történt. Mind az öten otthon érezték magukat Németországban, a weimari Németországban. A nyelvet bírták, a kultúrát bírták, magukénak tartották. Óriási sok volt számukra, hogy el kellett onnan menni.
Mondhatnánk, hogy von Hausaus, tehát hozták ezt a németes kultúrát már Magyarországról?
Igen, hát a magyar kultúra nagyon közel állt a német kultúrához, ugyanúgy, mint ahogy a német tudomány óriási hatása volt, nem csak a magyar tudományra, hanem a világtudományra. 1933-ig a későbbi vezető amerikai tudósok is Németország mentek tanulni, hogyha igazán a legkorszerűbb ismereteket akarták elnyerni, vagy a kutatási módszereket megtanulni. 1933 volt egy óriási vízválasztó abban, hogy a brit és az amerikai tudomány aztán átvette a vezető szerepet. Szilárd is és Teller is Angliában is nagyon jól érezte magát, de hát ott nem voltak álláskilátások. Amerikában viszont óriási lehetőségek voltak, óriási vonzerő volt. Az amerikák nem intézményesen, hanem egy-egy egyetem felismerte azt, hogy az elméleti fizika mennyire fontos. Hozzáteszem, az elméleti fizika az, meg a matematika persze, amihez nem is kell nagyon nagy befektetés. Magukhoz szívta ezeket a tudósokat. Aztán a Manhattan terv, az atombomba program megmutatta azt, hogy az elméleti fizika mennyire fontos hadászati szempontból is, de akkor, amikor az amerikaiak fölhozták az elméleti fizikát, akkor ezt még nem tudhatták. Majdnem meseszerű, hogy az amerikai elméleti fizika készen állt arra a pontra, amikor tényleg szüksége volt az atombombához, meg különösen a hidrogénbombához.
Jelentkeztek ezek a tudósok, vagy hívták őket?
Ezeket a tudósokat hívták. Kármán Tódort hívták, Neumannt hívták, Wignert hívták, Szilárd az egy különleges eset volt azért, mert Szilárd mindenkinél korábban elkezdte azokat a tevékenységet, amik csökkentették a tudományos munkát, viszont már akkor, amikor 33 után menekült tudósok jelentek meg a színen, Szilárd azt mondta, hogy hogy tudnék én tudománnyal foglalkozni, amikor segítenem kell ezeket az embereket. Szinte elfeledkezve arról, hogy ő maga is menekült tudós volt. Óriási tevékenységet folytatott és hatékony tevékenységet abban, hogy menekült tudósokat segítsék, olyan embereket mozgósított, mint például Ernest Rutherford Angliában létrehoztak egy ilyen segítő szervezetet, ez a segítő szervezet, ez mind a mai napig létezik. Például Olák Györgyöt 1956-57-ben ez a szervezet segítette, hogy Észak-Amerikába kerülhessen. Tehát óriási jelentőség volt Szilárd tevékenysége. Teller, őt is hívták. Tellert 1935-ben a George Washington University hívta meg George Gamow javaslatára, ő egy Szovjetunióból menekült tudós volt, nem zsidó, ő a szovjet rendszer elől menekült ki, és Gamow azt mondta, hogy igazán akkor tudnék jól dolgozni, hogyha lenne egy társam, és az a társam Teller Ede lenne, akivel ő már Kopenhágában együtt dolgozott, és akkor évekig valóban ragyogó munkákat csináltak együtt ezen az egyetemen, és tulajdonképpen Gamownak a hatására kezdett Teller is nukleáris fizikával foglalkozni, mert addig molekulafizikával, sőt, fizikai kémiával foglalkozott, és ragyogó eredményeket ért el azokon a területeken is.
Ugye ugyanezzel a témával, már mint az atombomba fejlesztésével nem egyedül foglalkoztak ugye Amerikában, hanem más országokban is foglalkoztak vele, például Németországban, de például Angliában is foglalkoztak vele. Mi volt az, amiért mégis az amerikaiak jutottak először célba?
Az előbbi felsoroláshoz én még hozzátenném Japánt, mert ott is foglalkoztak az atombomba kifejlesztésével, ott sem sikerült, Németországban sem sikerült. Angliáról nem így mondanám, hogy nem sikerült, mert az angol-amerikai nagyon szoros együttműködés, amit Roosevelt elnök és Churchill miniszterelnök határozott el, az angol kontingenst, ezeket a tudósokat átvitte az Egyesült Államokba. Azt is mondhatnánk, hogy az amerikai atombomba egy kicsit amerikai-brit atombomba lett végül is. A német atombomba összetett kérdés. A fizikusok, akik részt vettek benne Heisenberg vezetésével, ugyanolyan kiválók voltak, mint bárki más. De hiányzott belőlük bizonyos elszántság, és hiányzott az is, hogy a náci állam nem tekintette ezt olyan fontosnak, hogy nagyobb erőket összpontosítson erre, és hiányzott egy bizonyos fizikusi találékonyság is, mert végül is Heisenberg tévedése juttatta zsákutcába a német atombomba programot. Később Heisenberg maga is, és mások is úgy tüntették fel a dolgot, minthogyha az amerikai fizikusok azok egy ilyen tömegpusztító fegyverhez adták a tehetségüket, a német fizikusok viszont ezt megakadályozták. De ez nem igaz. Bizonyíthatóan nem igaz, és saját maguk a német fizikusok szolgáltattak bizonyítékot erre, mert amikor a szövetségesek elfoglalták Németországot, a 10 vezető atomtudóst internálták Angliában, egy vidéki házban, ott hónapokig lehallgatták a beszélgetéseiket. És ezekből a beszélgetésekből, amelyeket jó időre titkosítottak, aztán idővel felszólítottak, kiderült, hogy valóban ők maguk is elismerték, hogy hibáztak.
Ezeknek a Magyarországon tanult, magyarországi gyökerekkel rendelkező tudósoknak mekkora szerepük volt az atombomba kifejlesztésében? Úgy is feltetném a kérdést, hogy ment volna nélkülük?
Inkább arra a kérdésre válaszolnék, hogy mekkora szerepük volt, mert az, hogy ment volna nélkülük, annyira hipotetikus kérdés, ami nagyon nehéz válaszolni. Kezdem egy anekdótával. Azt mesélik, hogy amikor az Amerikai Atomenergia Bizottság ülésezett, és egyszer valaki kiment az ülésteremből, akkor a többiek már magyarul folytatták a megbeszélést. Ez egy abszolút túlzott beállítása a dolgoknak, mert összesen egy, Neumann János volt egy ideig tagja, rövid ideig, mert aztán megbetegedett és meghalt az Atomenergia Bizottságnak. Hogyha levesszük ezt a túlzást, akkor azt mondhatom, hogy meghatározó szerepük volt. Kevésszer a 20. században volt Magyarország, vagy a magyar gyökerű tehetségek valóban a középpontban, de ez egy olyan pillanata volt a történelemnek. Az 5 marslagok közül 4-en voltak azok, akik az atombomba programban részt vettek, és valóban nagyon fontos szerepük volt, attól kezdve, hogy kezdeményezték, hogy felhívják az amerikai kormányzat és az amerikai elnök figyelmét az atombomba lehetőségére. Tudjuk azt, hogy ezt Szilárd kezdeményezte, és ebben Wigner és Teller is segített neki. Amikor Roosevelt elnök elrendelte, hogy legyen egy uránbizottság, és az uránbizottság megtartotta az első ülését, akkor Wignert és Tellert nem akarták bevenni ezekbe a tárgyalásokba, tekintettel, hogy külföldiek és megbízhatatlannak tartották őket. Míg nem rá nem jöttek az uránbizottság vezetői, hogy ha ők nincsenek jelen, akkor nincs miről beszélni, mert őnáluk volt a tudás. Nagyon fontos szerepük volt.
Telleredét még emellett a hidrogénbomba atyaként is emlegetik.
Ez aztán már a hidegháború idején volt. Az amerikai tudósok nagy része nem akarta a hidrogénbombát kifejleszteni. Úgy gondolták, hogy ünnepélyes esküvel megfogadhatná Amerika, hogy tartózkodik ettől, de ezt Sztálin nem akadályozta volna meg. Nem is hitték azt sokan. A politikai vezetés is azt gondolta, hogy a Szovjetunió nem képes egy ilyen projektet megvalósítani. Teller tudott két dolgot, ami fontos volt. Az egyik az, hogy egy totalitárius rendszer még akkor is, hogyha lerobbant az infrastruktúrája, ami különben is már eleve elavult volt, tud bizonyos kiválasztott területekre, feladatokra koncentrálni. A másik pedig az, hogy a Szovjetunióban is kiváló fizikusok voltak, akik közülük néhányal találkozott például Landauval Kopenhágában. De nem Teller volt az egyetlen, egyébként Szilárd is fontosnak tartotta ezt, sokan nem tudják elképzelni későbbi tevékenységi tükrében, de fontosnak tartotta, hogy az Egyesült Államok képes legyen megvédeni magát. Már képzeljük el azt a szituációt, hogyha csak Sztálin rendelkezett volna a hidrogénbombával. De nem Teller döntötte ezt el, Truman elnök döntötte ezt el 1950. januárja végén, aztán később még egy elnöki döntésben, ami már titkos volt, az előbbi az nyilvános volt, hogy az Egyesült Államok kifejlessze a hidrogénbombát, és akkor azok a tudósok is csatlakoztak ehhez a projekthez, akik korábban ellenezték azt.
Volt itt egy világtörténelmi pillanat, amikor a tudósoknak oda kellett lépni a történelem ismeretében, és a jövő féltése miatt oda kellett lépni egy tömegpusztító fegyver kialakításához. De azért már említette Szilárd Leót, hogy a későbbi tevékenysége fényében nehezen lehet elképzelni bizonyos dolgokat. Ők erkölcsileg hogy értékelték ezt később, illetve hogy próbálták azért mégiscsak a békés célú felhasználását és a béke érdekében felhasználását szorgalmazni?
Szorgalmazták, de nem szabad elkenni a dolgokat, mert ma van egy olyan revizionista álláspont, hogy az atombombát nem kellett volna ledobni, micsoda tömegpusztítás, és így tovább. Más bombázások több áldozattal jártak, mint a két atombomba, és ez a világháború nagyon gyors befejezését tette lehetővé. Több százezer szövetséges katona és több millió japán életét megmentve ezzel. Szilárd se azt gondolta, hogy feltétel nélkül kell békében élni, csak egy erős Amerika tud békében élni a Szovjetunióval. Szilárd is paradox módon azért akart minél pusztítóbb bombákat is gyártatni, hogy annál kevésbé legyen valószínű az, hogy az Egyesült Államok vagy a Szovjetunió megtámadja egymást, mert ez a saját pusztítását is okozná. Az, amikor békét kívánunk, az nem azt jelenti, hogy fegyverezzük le magunkat, nem lehet békét kívánni feltétlenül nélkül, mert az nagyon valószínű, hogy az agresszor tevékenységét segíteni elő.
Köszönöm önnek a beszélgetést, önöknek pedig köszönöm a figyelmet. Az Ember Emlékezetnek ebben az adásában a marslakokról beszélgettünk, magyar tudósokról, magyar gyökerű tudósokról, Kármán Tódorról, Neumann Jánosról, Szilárd Leóról, Teller Edéről, Wigner Jenőről, akik aztán a Manhattan tervben kapcsolódtak egymáshoz, de sok minden más is összekapcsolta az ő életüket. Erről beszélgettünk most Hargitay István akadémikussal, aki több könyvet is jegyzett ebben a témában, hogy néhányat említsünk közülük: a Teller című könyv, Marslakok bölcsessége című könyv, az Idézhető Neumann János és az 5 világformáló marslakó című könyv. Köszönöm önöknek a figyelmet, ha tetszett az Ember Emlékezet, keressék továbbra is a honlapokon. Viszont hallásra!